nyomás alatt vagyunk, és tanulunk arról, hogy hogyan éljünk nyomás alatt zsidó levélből, és oda is lapozhatsz a negyedik fejezetéhez, zsidó levél negyedik fejezetéhez. Majd nem sokára innen fogunk felolvasni. Ez a szétesett az ágy. Néhányan hátulról próbáltok nézni, hogy ez nem része az eredeti koreográfiának, hanem ez olyan ad hoc jelleggel, spontán. De hogyha az üzenet 20. percében is szepít, próbál még szerelni, akkor néhányan, akik jobban... Szepinél nem hiszem, hogy jobban értünk hozzá, majd segíthettek. Oké. Voltatok-e már, kérdés, voltatok-e már olyan helyzetben, hogy azt gondoltátok, hogy szeretnétek kilépni abból a helyzetből? Oké, azt mondtad, bárcsak kiléphetnék ebből, bárcsak leléphetnék innen, bárcsak eltűnhetnék ebből a szituációból, ebből a körülményből. Emlékszem, az életemben volt egy időszak, igazából több időszak volt, amikor az volt az érzésem, hogy ha leléphetnék, és egy kicsit felerősödhetnék, úgymond szellemileg, aztán utána visszamennék szívesen, de szívesen lelépnék. Okay? Szívesen kilépnék belőle. Az 55. Zsoltárban, ezt felolvasom nektek, Dávid hasonló módon éli meg az ő próbáját, szenvedését, nyomorúságát. 7. verstől ezt mondja. Azt mondtam, bárcsak szárnyam volna, mint a galamnak. Elrepülnék és megnyugodnék. Oké? Tehát mit mondott Dávid a nehézségébe? Bárcsak olyan lehetnék, mint egy galamb. Milyen jó a galamboknak, nem? Madaraknak fogják, felrepülnek, elmennek, és ott sincsenek, ahol a baj van. Elrepülnék és megnyugodnék. 8. vers. Íme messzire mennék, és a pusztában laknék. Elmennék jó messzire a gondjaimtól, elmennék jó messzire a sárga csekkektől, elmennék jó messzire a munkahelyemtől, ahol úgy érzem, hogy be vagyok kényszerítve, elmennék jó messzire az egészségügyi problémámtól, elmennék jó messzire a kapcsolati nehézségektől. Szívesen meglógnék. Szerintem Szep is úgy érezte ott fent, körülbelül egy olyan bő 30 másodperc múlva, hogy bárcsak nem itt lennék. Szerintem egy kicsit megizzadt. Nem baj. Ez egy jó tanulság. Valamire. 9. vers azt mondja, sietve keresnék menedéket e sebesszél, e forgószél elől. Aki úgy érezte, hogy a problémája, amiben vannak, a helyzet az olyan, mint egy forgószél. Egy olyan sebesszél, egy olyan forgószél, ahol azt se tudja már, hogy hol van. Azt se tudja, hogy fiú vagy lány. Azt se tudja, hogy mi a helyzet. Már csak szárnyam lenne, mint a galamnak. Már csak elrepülhetnék. Oké? És aztán a Zsoltár mégis dicsérettel fejeződik be. És nagyon sok Zsoltár így fejeződik be. Hogy elkezdődik a problémával, elkezdődik a nehézséggel, elkezdődik a körülménnyel, aztán valahol a közepén vagy a másik felében van egy váltás, és aztán a legvégén ott van egy dicséret, ott van egy imádat, ott van egy szabadság, ott van egy hálaadás, ott van egy örömködés. Hogy csinálja ezt? Tehát hogy? És igazából sok Zsoltárnak van egy sztoria, egy története. És a Zsoltár író elkezdi leírni, hogy milyen volt a lelki állapota, aztán elkezd leírni egy fordulópontot, és aztán elkezdi leírni, hogy most milyen a lelki állapota. Oké? Úgyhogy zsidó 4-hez lapoztunk, és erről fogunk beszélgetni, hogy mi változott, és hogy jött be a változás. Hogy jön be a változás a mi életünkben is. A Zsoltár eleje és a vége, a mi életünkben a sztori eleje és a sztori vége. Mi hoz be változást ott a közepén, vagy a második felénél. És zsidó 4-ből fogunk olvasni az első verstől 13. versig. Versenként kicsit megyünk, és egy kicsit hozzáfűzök, jó? Így kezdi. Mivel tehát még megvan az ő nyugodalmába való bemenettel ígérete, vigyázzunk, nehogy valaki közületek fogyatkozásban levőnek láttassék. Okay. Mit mond? Ezzel kezdi, hogy megvan, rendelkezésre áll számunkra a nyugalom. Oké? Okay? Rendelkezésre, nem nyúlok hozzá, jó? Rendelkezésre áll. Nyugodtan üljek rá, így van. Rendelkezésre áll számunkra a nyugalom. Megvan. Megvan az ő nyugodalmába való bemenetel ígérete. De vigyázzunk, azt mondja, vigyázzunk, figyeljünk arra, óvakodjunk, hogy fogyatkozásban levők ne legyünk. És itt kapcsolódik a harmadik fezethez, amiről a múlt héten beszéltünk, hogy Izrael a pusztában vándorolt, és Istennek az volt a terv, hogy beviszi őket az ígéret földjére, amely a nyugalomnak a helye. És Izrael nem hallgatott Istenre. Kemény volt a szíve, szüntelen zúgolódott, és egy példa számunkra, hogy hogyan lehet lemaradni a nyugalomról. Izrael a problémáiban lemaradt a nyugalomról. És úgy kezdődik a negyedik fejezet, hogy számunkra, figyeljetek, ha-hó, számunkra, így kezdik, megvan ez a nyugalom. Megvan. Ezt fogja egy kicsit ecsetelni. Megvan ez a nyugalom. Arra vigyázunk, hogy le ne maradjunk róla. Második vers. Mert nekünk is hirdették az evangéliumot, miként azoknak, ugye a pusztai nemzedéknek. De nem használt nekik a hallott beszéd, mivel nem párosították hittel azok, akik hallották. Mert mi, akik hiszünk, bemegyünk a nyugodalomba, amint megmondta. Ezért megesküdtem a haragomban, hogy nem mennek be az én nyugodalmamba. Ezt mondta a pusztai nemzedéknek. Jól lehet, a világ alapításától kezdett munkáit bevégezte. Mert valahol a hetedik naponról így szólt. Így van? És megnyugodott Isten a hetedik napon minden cselekedetétől. Tehát elkezdi kifejteni azt, hogy ez a nyugalom, ami megvan számunkra, ez nem ma született. Ez nem most indult, hanem a világ teremtésétől fogva. Amikor Isten 6 nap után megnyugodott az ő cselekedeteitől, és ezzel rendelkezésre áll, vagy megvan Istennek, van egy nyugalma. Ötödik vers. Itt pedig ismét nem mennek be az én nyugodalmamba. Mivel tehát még hátra van, vagy megvan, hogy némelyek bemenjenek abba, s akiknek először hirdetett az evangélium, nem mentek be engedetlenségük miatt. Tehát mit mond itt? Azt mondja, hogy ez a nyugalom, mely a világ megalapításától kezdve, ez Istennek a nyugalma, és ez megvan, voltak olyanok, akik bementek ebbe a nyugalomba, egyre nyugodtabb vagyok, oké? Okay? Voltak, akik bementek ebbe a nyugalomba, és voltak olyanok, akik nem mentek be ebbe a nyugalomba a történelem során. Voltak, akik beléptek, és voltak, akik lemaradtak róla. Olvasom tovább. Ismét mának jelöl egy napot. Amikor Dávid által annyi idő után így szólt, ahogy előbb mondtuk. Ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. Mert ha Józsué bevitte volna őket a nyugodalomba, nem szólna azután egy másik napról. Mi ennek az értelme? A jelentése. Jelentése az ez, hogy ha a nyugalom beteljesedett volna azáltal, hogy Józsué beviszi a nyugalomba Isten népét, Izraelt, akkor nem mondta volna 400 évvel később Dávid által, Dávid által. Oké? Okay? Nem tudom, hogy a nyugalomra ez egy jó képe. Nem mondta volna 400 évvel Dávid által azt, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, ne keménysétek meg a szíveteket, hanem menjetek be a nyugalomba. Tehát a nyugalmat felajánlja még később is, 400 évvel később is Józsué után Isten. Tehát a nyugalom még mindig rendelkezésre áll bárkinek. Így is fejezi be itt a 9. verset. Eszerint még megvan a szombati nyugalom Isten népe számára. Tehát mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy még megvan, még áll. Még rendelkezésre áll a szombati nyugalom Isten népe számára. 10. vers. Mert aki bement az ő nyugodalmába, az maga is megnyugodott cselekedeteitől, mint Isten és a magáitól. Isten megnyugodott, tehát abban a cselekedeteitől. Aki bemegy ebbe a nyugalomba, az maga is megnyugszik a saját cselekedeteitől, félelmeitől, aggodalmaitól, kaparásától, idegességétől. Ez megnyugszik maga is, mert belépett Isten saját nyugalmába. 11. vers. Konklúzió. Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugodalomba, nehogy valaki az engedetlenség hasonló példájaként elessék. Nehogy valaki lemaradjon arról a nyugalomról, melyet Isten készített számára. Ez beszél erről a bővölködő életzónáról. Ez a nyugalom, amiről a zsidók 4 beszél, a zsidók 4 a nyugalomról beszél. Nyugalomról a nyomás alatt. Nyugalomról a problémák közt. Nyugalomról a körülmények, nehéz körülmények és környezet közepette. Arról beszél, hogy van egy ilyen nyugalom. Rendelkezésre áll egy ilyen nyugalom. És hogy be lehet ebbe lépni, és meg lehet tapasztalni Isten bővölködő életét, függetlenül a körülményeinktől, függetlenül a helyzetünktől, függetlenül attól, hogy mi zajlik odakint. Hogyan lépünk be abba a nyugalomba? Okay, ez a második. Tehát van nyugalom, hogyan lépünk be? Hogyan léphet be valaki ebbe a nyugalomba? Erről beszél az első vers. És a második. Azt mondja első vers végén. Vigyázzunk, nehogy valaki közületek fogyatkozásba levőnek láttassék. Mert nekünk is hirdették az evangéliumot, miképp azoknak, de nem használt nekik a hallott beszéd, mivel nem párosították hittel azok, akik hallották. Tehát itt arról beszél, hogy lehet lemaradni a nyugalomról. Úgy, hogy amit Isten mond nekünk, az ő szavát, az ő igéjét, az ő mondani valóját és az ő ígéreteit nem párosítjuk hittel. Hogy megyünk be a nyugalomba? Így folytatja a harmadik versben. Mi hívők, akik bízunk, akik hiszünk, mi bemegyünk a nyugalomba. És ez a történet, figyeljetek, ez a sztori, a nyugalomnak a sztoria, végig vörös fonalként húzódik a Bibliába az elejétől a végéig. És beszél arról, hogy voltak a történelem során olyan emberek, akik a legnagyobb nehézségek közepette is megtapasztalták Isten nyugalmát, és beléptek Isten nyugalmába. A legnagyobb próbák és nehézségek közepette is beléptek ebbe. Sőt, az Ószövetségben egy ószövetségi hívő számára ez volt az alapvető működési mód. Modus operandi. Latinul. Az alapvető működési mód egy ószövetségi hívő számára az az volt, hogy különböző helyzetekben volt, de ő bízott Isten ígéreteibe, és belépett Isten nyugalmába, és megtapasztalta a bővölködő életet a külső nehézségek ellenére. Az ószövetségben ez volt a szellemiség. Ez volt a szellemi élet. És igazából az új szövetségben sem változott. Ez az az út, amely a győztes életnek az útja. Nézzünk meg egy-egy példát. Itt van Ábrahám. Ábrahám, most úgy hívjuk, hogy a hitünk atya, a hitnek az embere volt. És Isten szólt hozzá, és adott neki ígéreteket. Isten több ígéretet adott neki, mondok néhányat. Azt ígérte neki Isten, hogy Ábrahám, menj el arra a földre, amelyet én mutatok neked. És neked fogom adni azt a földet. Ábrahám a mai Irak területén lakott, Mezopotámiában. És Isten elküldte őt Kánaánra, ami Izraelnek a földje most. És azt mondta, hogy neked fogom adni ezt a földet. És mit csinált Ábrahám? Ábrahám egyszerűen bízott, engedelmeskedett. Fogta, felszámolta az életét Mezopotámiában, és elindult hitben, bizalomban arra a helyre, amelyet majd Isten mutat neki, amely kiderült, hogy Kánaánnak a földje. És ott élt Kánaán földjén, amely tele volt különböző törzsekkel, különböző népekkel, melyek közül jó néhány ellenséges volt az első időszakban ővele szemben, és ott élt az ígéretnek a földjén úgy, hogy ő neki abból a földből semmi nem volt a tulajdona. Jövevényként, vándorként élt. Eltelt egy év, Ábrahám ott van. Ott van a családjával, ott van a szolgáival, ott van a juhaival, ott van a sátraival. Eltelt két év, semmi. Emberek városokban laknak, falvakban. Eltelt három év, ott van. Mit ígért Isten? Neked adom ezt a földet. Neked és az utódainak. Ott van négy év, semmi nem változik. Öt év, semmi nem változik. Ábrahám rágja a körmét. Ábrahám ideges. Ábrahám elkezd kételkedni. Ábrahám elbizonytalanodik. Most mi van? De nem, igazából nem. Azt olvasjuk, hogy Ábrahám bízott. Ábrahám hitt Istennek. Ábrahám ott élt az ígéret földjén. Isten megígérte neki, hogy neki adom, neki adja. És Ábrahám egyszerűen csak bízott Istenbe. És Ábrahám belépett a nyugalomba. Most már innen nem fogok felállni, jó? Most már innen nem állok fel, az a biztos. Ábrahám belépett a nyugalomba. Különböző napjai voltak, jó és rossz napok. Különböző dolgokat élt meg. Különböző helyzetek, háborúba is ment királyok ellen, és voltak különböző dolgok. Ábrahám bízott, és nyugodott a mindenható Istennek az ígéreteiben, és megtapasztalta Isten nyugalmát, Isten örömét, pedig semmilyen nem volt. Ábrahámnak semmilyen nem volt. Egyetlen egy dolga volt az ígéret földjén, mikor a felesége Sára meghalt, akkor ő saját pénzen vette egy barlangot, úgy hívják, hogy Makpéla barlangja, és ebben a barlangban eltemette a feleségét. Az élete során az ígéretből semmit nem kapott meg, ebből az ígéretből, csak egy barlangot temetési helyül a felesége számára. Lett volna alkalma idegeskedni, igen. Lett volna alkalma visszamenni. De ez volt a modus operandi, a működési módja egy hívőnek, hogy elhitte Isten ígéretét, magához ölelte Isten ígéretét, és megtapasztalta Isten életét az ő lelkében. Jól lehet, semmi a körülményében nem utalt rá, hogy az ígéretek beteljesednek. Most figyelj, hány évnek kellett eltelni az ígéret adásától az ígéret beteljesedéséig, a földre nézve, Kánaán földjére nézve, amíg az Ábrahám utódai lett. 600 év. 600 évvel később Józsué vezetésével beviszi Isten népét az ígéret földjére, hogy birtokául legyen az ígéret földje. 600 év. Isten nem hazudik. Istennek egyetlen egy ígéret, amelyet számunkra ad, amit neked mond, nem esik le a földre. Isten hűséges. Igen, Isten órái nem úgy járnak, ahogy a mi óráink. Igen, Isten nem úgy gondolkodik, ahogy mi. Igen, Isten hitre hív bennünket, bizalomra. Igen, ezeken a helyzeteken keresztül Isten megerősíti a benne való bizalmunkat. Igen, az életünket is átformálja. A másik az az, hogy Isten azt mondta Ábrámnak, hogy fiat ad neki. Lesz egy fiad, és a fiadnak lesz fia, és neki is fia, és gyermekei, és unokáid, és dédunokáid, és utódaid, és Ábrám, ez nagyon jó lesz. Itt van a 75 éves Ábrahám. És Isten megváltoztatja a nevét. Az ígéret miatt. Addig Ábrám volt a neve, most Ábrahám lesz. Ami azt jelenti ez a név, sok nemzet atya. Ő sok nemzet atya. De nincs gyereke. Eltelik egy év, eltelik két év, eltelik három év, eltelik öt év, eltelik hét év, 10, 15, 20, és nincsen Ábrahámnak gyermeke. És mit tesz Ábrahám? Ábrahám felnéz Istenre, aki az ígéret adója, és Ábrahám bízik. Megérti, hogy ez az a működési mód, ez az az életmód, ez a szellemiség számára. Bízni abban az Istenben, aki az ígéretet tette. Rátámaszkodni erre az Istenre, rátámaszkodni az ő jellemére és az ő tervére. Ő igaz. És minden ember hazug. És Ábrahám bízik. És megtapasztalja Isten nyugalmát. Jó, csak hogy azért ne legyen olyan rózsaszín a történet, tudjuk jól, hogy időközben egy kicsit elkezd idegeskedni. Elkezd fifikázni. Ilyenek vagyunk mi is. Mi van, ha ez az ígéret nem is arra vonatkozik, hogy feleségemtől, Sárától lesz ez a gyermek? Feleségemnek, Sárának van egy szolgálója, Hágár. Mi van, ha igazából feleségül veszem őt, és ő rajta keresztül lesz, vagy ő tőle lesz az a gyermek? Tetszik az ötlet. Oké? Úgy tűnik, hogy Ábrám mégsem nyugszik annyira. Illetve ezen a ponton. B, C, D, E, F, G, H, I, J, K variáció. Hogy tudja véghez vinni a dolgokat. Hogy tudja megcsinálni a dolgokat. Variáció, variáció, variáció. Mi kellene ahhoz, hogy véghez vigyük azt, aminek meg kell történnie. És megteszi. És megszületik Hágártól Ismael. Juhú, sikerült. Még nem telnek az évek, és Isten Ábrám fülébe súg. Nem Ismael az. Nem Ismael az. Nem. Hanem Sárától fog születni. És a történet úgy szól, hogy 25 év. 25 keserves év. 25 év várás. Mégis kisebb félrecsúszásokon kívül, vagy egy-egy félrecsúszáson kívül, azt látjuk, hogy Ábrahám hisz. Ábrahám bízik. És Ábrahám belép a nyugalomba. Megházasodik az ígéretekkel, és számunkra is ez. És erről szól ez, hogy nyomás alatt igazából két dolgot teszel, tehetsz. Pánikolsz, félsz, aggódsz, rágod a körmöd, gyártod az emberi megoldásokat, kapkodsz, türelmetlen vagy, vagy megpróbálsz menekülni, hogy csak rájöjj, hogy igazából nem lehet. Vagy ráállsz Isten ígéreteire. Komolyan veszed azt, amit Isten mond. Megházasodsz Isten ígéreteivel. És azt mondod, rendben, belépek a nyugalomba. Rendben, én elhiszem, hogy ez így van, ahogy te mondtad. Én elhiszem, hogy igaz az az ígéreted, Isten, hogy neked gondod van rám, 1 Péter 5:7-ben. Azt mondja, minden gondotokat ő rá vessétek, mert neki gondja van rátok. Igen, elhiszem, hogy ez igaz, hogy neki gondja van rám. Ő neki gondja van rám, mert ő egy olyan Isten, aki bebizonyította, azáltal, hogy a fiát adta, hogy neki gondja van rá, ő szeret engem. Úgyhogy előttem van egy csomó gond. Azért, hogy gond terhe legyek. De rájövök, hogy ez az Isten az, aki ezt az ígéretet adta 1 Péter 5:7-ben, hogy neki gondja van rám. Tehát most minden gondomat rávetem. És nem gond terhelt, hanem gond talan leszek. Vagy megértem, hogy az ő ígérete 1 Korintus 10:13-ban, hogy nincsen olyan próba, amely emberi erőt meghaladna. 1 Korintus 10:13-ban. És most nem egy olyan helyzetben vagyok, ami meghaladja az emberi erőt. Nem valami szuper embernek kell lenni. Hanem, hogy ebben a próbában, nehézségben, problémában Isten hűséges. 1 Korintus 10:13. És Isten hűséges, és meg fogja adni a szabadulás útját, hogy elviselhessem ezt a időszakot. 1 Korintus 10:13-ban, amit most mondtam, egyébként nem azt mondja, hogy megadja a szabadulás útját, hogy gond nélkül legyetek. Hogy probléma nélkül legyetek. Hanem azt mondja, hogy megfogja, Isten hűséges, nem enged, hogy erőn felül kísértessünk, és meg fogja adni a szabadulásnak az útját, hogy elviseljük. Tudtam. Ezt nem akartam. Tehát én azt szerettem volna, hogy gond nélkül legyek. Istennek pedig az volt a terve, hogy elviseljem. A kettő nem ugyanaz. Mikor mi nekünk el kell viselnünk valamit, az nem tetszik. Miért kell nekem elviselnem? Miért kell nekem elviselnem? De azért, mert Isten formálni akar. Mert Isten munkálkodni akar. És a szenvedésen kívül, a problémák és a szenvedések az egyik legjobb eszközei Istennek, ahogy formálni tud mélyen bennünket. Nem tudom, hogy észrevette, de ha nincsenek nehézségek, problémák, tudod, napsütés, minden nagyszerű, minden jól van, tudod, süt a nap, nyugodt a tenger, akkor olyan könnyű. De igazából van, aki nem hisz Jézusban, és számára nincsenek nehézség, nincsenek próbák, nincsenek problémák. Neki is könnyű. Ott van a mosoly mind a kettőnek az arcán. Nem? Nincsenek gondok. Minden rendben van. Valaki nem hisz Jézusban, mosolyog. Valaki hisz Jézusban, mosolyog. Isten azt mondja, most hagyj végezek egy mély munkát benned. És megengedő, hogy ránk jöjjenek azok a nehézségek, problémák, nyomások, körülmények. És a nyomások alatt, amint ott vagyunk, mi a reakciónk? Ugyanúgy reagálunk, mint valaki, aki nem bízik Jézusban? Nem hisz Jézusban? Igen, ugyanúgy. Persze, hogy ugyanúgy. Elmegy a kedvünk. Persze, hogy ugyanúgy. Elbátortalanunk. Persze, hogy ugyanúgy. Depisek leszünk, panaszkodunk, nyavajgunk. Hibáztatunk, vádlunk. Persze, hogy ugyanúgy. Baj ez? Nem. De Isten egy mély munkát akar végezni. Úgyhogy rosszul reagálunk. Míg a végén elkezd elegünk lenni ebből. Isten igéje szól hozzánk, Isten megszólít, a Szent Szellem megnyitja, és elkezd elegünk lenni. És elkezdünk az életünkben Isten felé menni. Az imáink megváltoznak. Most már nem felszínesek. Az Isten igét elkezdjük komolyan venni, mert elkezdünk rádöbbenni, hogy komolyan kell venni, és mélyen bele kell magam ásni ahhoz, és meg kell házasodnom az ígéreteihez, vel, ahhoz, hogy túl tudjam élni ezt az időszakot. Most nem szép idő van, nem jó idő van, most kapaszkodnom kell teljes erővel ahhoz, abba, amit Isten mond. És amint elkezdjük alkalmazni Istennek az ígéreteit, elkezdjük megtapasztalni az ő életét. El nem tudom mondani, hogy hány emberrel találkozom, és itt a gyülekezetben is hány jó páram vannak, akik tudom, hogy a próba, a probléma, a kihívás, az egészségügyi nehézség, stb. Előtt mondhatjuk azt, hogy egy felszínes keresztény életük volt. Aztán jött a nehézség, jött a próba, jött a probléma, ki lettek ütve a nyerekből. Piszkos nehéz volt. Alig húzták magukat. De valahol félúton, vagy a második részén valami változott. A nyomás rákényszerítette őket arra, hogy komolyan vegyék Isten ígéreteit. A nyomás rákényszerítette arra, hogy Isten beszéde ne csak olyan lallala legyen, hanem életet adó beszéd. Elkezdtek Istenhez futni, Istenhez szaladni, és elkezdett áttörés lenni az életükbe. És ma teljesen más emberek. Házi csoporton lehet erről beszélgetni, közösségbe. Jó páran, nem kevesen vannak itt, akik megtapasztalták. Ahogy a Zsoltár író mondta a 119. Zsoltárban, hogy áldás volt számomra, tudod, az a szenvedés. Áldás volt számomra az a nehéz időszak. Nem amikor az elején voltam, nem amikor a felénél voltam, de most már látom, hogy mit tettél az életembe vele. Látom, megtanítottál engem arra, hogy van egy nyugalom. Körülményektől függetlenül. Attól függetlenül, hogy süt a nap, vagy fújja a szél. Vagy rendben van-e minden kívül. Belül mégis megtapasztalhatom ezt a nyugalmat. Habakuk egy másik példa. Nem tudom, hogy hányan olvastátok Habakuk könyvét. Habakuk ezt éli meg. Ott van, és kap egy látást Istentől. És Isten megmutatja neki, hogy fog jönni Asszíria, ez az akkori világbirodalom, és el fogja mosni Izraelt. El fogja foglalni, el fogja vinni fogságba, és Asszíria Isten népét le fogja igázni. Habakukot kiveri a víz. Habakuk rosszul van. Habakuk fetreng. Habakuknak ez nagyon fájdalmas. Elkezd imádkozni. És Isten az ő ígéreteivel megerősíti őt. És a második fejezetben azt adja neki, hogy Habakuk, két dolgot tehetsz ebben a helyzetben. Vagy elmos téged az áradat, és az érzelmek áradata, és a fájdalmak áradata, és az emlékeknek az áradata. Vagy hitáltal élsz. Hitáltal. Ez a Habakuk 2:4-ben a kulcsvers. Azt mondja, az igaz ember a hite által él. Annyira kulcsvers, hogy az új szövetségben ez újból és újból, ez van ismételve. Pál által, a zsidókhoz írt levél szerző által. Hitáltal való élet, hitáltal való, hitáltal. Ez mit jelent? Ez az, hogy körbenézek, és minden rossz. Semmi nem bátorító. Semmi nem az, aminek úgy gondolom, hogy lenni kellene. És aztán Istenre nézek, hit által, az ő ígéreteivel megházasodok, és örömöm van. Örömöm van. És a könyv közepén megkapja Habakuk ezt a ígéret dózist. Habakuk, élj hit által. Nézz rá az ígéreteimre. Nézz rá a hosszú távú ígéreteimre, az én népemre, amit az én népemnek ígértem. És Habakuk elkezdi komolyan venni. A nyomás alatt, a nehézség alatt elkezd házasságot kötni Isten jó ígéreteivel. Hogy jó terve van Istennek Izraellel, akkor is, amikor a legnagyobb nehézségekben van. Ahogy velünk is. Hogy Istennek jó terve van velünk, akkor is, amikor minden rossz. És jó akkor is, amikor minden rossz. És elkezd választ adni Isten ígéreteire. És a könyv végére megőrül. Úgy értem, nem szó szerint. De hagyj olvassam el, jó? Így fejezi be a könyvet. Habakuk könyve így fejeződik be. 3:17-től. Mert a fügefa nem fog virágozni. Oké, ez azért az első látomás miatt, amit kapott Istentől. Két látomást kapott. Az első látomás miatt. A fügefa nem fog virágozni. A szőlőkben nem lesz gyümölcs. Hiányzik az olajfa termése. A szántóföldek sem teremnek eleséget. Kivész a jó az akolból, és nem lesz ökör az istálóban. 6 katasztrófa. Földművelő népeknek, akik a földjavaival éltek, ez 6 katasztrofikus dolog, borzalmas dolog. A fügefa nem fog virágozni, szőlőkben nem lesz gyümölcs, hiányzik az olajfa termése. Mondhatjuk ezt, fordítsuk le, jó? Az autó totál káros lesz. Jó? A házamat egy félrecsúszott adásvételi szerződés miatt elveszik tőlem. Volt már ilyen. Csak úgy nyugtassalak benneteket. Volt már ilyen. És kilakoltatnak. Beteg leszek. Aztán jön jó problémája. A feleségem is ellenem fordul. Tudod, 6 súlyos pofon, 6 rendkívül komoly próbatétel egyszerre. 18. vers, így folytatja. De én örvendezni fogok az Úrban, és vigadok szabadító Istenemben. De én, mindezek ellenére, örvendezni fogok az Úrban. Vigadok a szabadító Istenemben. Ah, itt jön be a különbség. Itt jön be a különbség azok közt, akik hittek, és azok közt, akik nem hittek, és azok közt, akik hittek és beléptek a nyugalomba. Hogy a próba közepette látunk egy olyan kapacitást, egy olyan rendelkezésére állást Isten erőforrásainak számunkra, hogy azt mondjuk, hogy de én örvendezni fogok az Úrban, én vigadni fogok szabadító Istenemben. Az Úr az én Istenem, az én erősségem. Olyanná teszi lábamat, mint amilyen a szarvasoké, és magaslatokon járat engem. Hallod? Mit mond Habakuk? Magaslatokon. Mit jelent magaslatokon szökelni? Az az, hogy itt vannak a problémák, itt vannak a nehézségek, itt vannak a nyomások, itt vannak a szükségek. És magaslatokon szökel. Tett engem, járat engem. Mert megtapasztalom azt a nyugalmat. A nehézségek közepette, amelyet Isten elkészített számomra önmagában. Azért, mert folyamatosan, és ja, visszavonom. Pont. Oké, tehát befejezésül. 11. vers, Zsidók 4. Ezzel fejezzük be. Ez a záróintés számunkra. Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugodalomba. Miről szól? Beszéltünk erről. Nehézségek közepette vannak, nyavajognak, panaszkodnak, és Isten a szerzőn keresztül mire bátorítja őket. Lépjetek be a nyugalomba. Lépjetek be csak úgy, hogy az Ószövetségben így éltek a hívők, számunkra is most ez az életforma. Lépjetek be Isten nyugalmába, amely rendelkezésre áll számotokra. Tanuljatok meg lazítani, tanuljatok meg nyugodni Isten tervében és Isten jellemében. Tanuljatok meg lazítani, tanuljatok meg nyugodni, figyelj, Isten jellemében, abban, hogy milyen Isten, milyen is ő, és az ő tervében. Miért lazíthatok? Miért nyugodhatok az ő jellemében, abban, hogy milyen ő? Azért, egy, mert Isten igazat mond. Ő mindig igazat mond. Nem hagy. Amit ő ígér nekünk, azt véghez is fogja vinni. Ő igazmondó Isten. Miért nyugodhatok az ő jellemében? Azért, mert Isten, figyelj, kettő, minden tudó Isten. Ez azt jelenti, hogy Isten tud problémádról. Isten tud a szenvedéseinkről, mielőtt megtörténne. És mindig tudja a legjobb megoldás problémáinkra, és az örök múltban gondoskodott a megoldásról. Tehát mi csak azt látjuk, itt vagyunk, és ott van egy probléma. Akár lehetnek ezek kis dolgok. Tudod, elfogyott valami. Vagy értetlenségbe ütközök. Vagy megbeszéltünk egy kirándulást, és nem vártak meg engem a többiek. Emlékszem egy ilyenre. 15 éves lehettem, vagy 16, és felmentünk Budapestre is. És nem ismertem Budapestet. Nem csak akkor, még később is. Soha nem tudtam, hogy Budán vagyok, vagy Pesten. Mikor oda költöztem, az első fél évenben nem láttam, nem tudtam, hogy ahol lakok, az milyen napvilágnál. Nem tudtam volna oda jutni a föld felszín felett, csak alatt. Mert metróval mentem, oké? Okay? Tehát nem azért, mert vakond vagyok, nem azért, mert vakond vagyok, oké? Okay? Nem. Tehát a föld felszín alatt. Oké, okay? soha nem tudtam, hogy Budán vagyok, vagy Pesten is. Eljutottunk, 16 évesek voltunk, és volt a fiataloknak, tiniknek valami program a Margit szigeten. És lemaradtam a találkozóról, vagy úgy lett szervezve, hogy nem voltam ott a találkozón, ahogy megérkeztünk, aztán mondták, hogy el kell mennem a Margit szigeten, de nem tudtam, hogy hol van a Margit sziget. Úgyhogy a napom java részét egy lakásnak a konyhájában töltöttem. Ott a konyhaasztalnál ülve. Hála Istennek, volt egy Bibliám, volt néhány jegyzetem, és eldöntöttem. Most lehetnék dühös. A pénz, amibe került, hogy feljöjjek. Nem vártak meg, nem gondoltak rám. Rosszul szervezték. Miért vagyok itt? De egyetem lehetett volna a legborzalmasabb ott töltött időm. De ha Isten mindenható, vagy mindentudó, akkor Isten tud azokra a helyzetekre, amelyekbe vagyunk. Sőt, az örökkévaló múltban ő már gondoskodott egy megoldásról. Lehet, hogy ez nem az a megoldás, amire én gondolok, itt szokott általában a probléma jönni, hogy én ragaszkodok, hogy milyen megoldást akarok. Közben Istennek van egy másik megoldása, amely egy jobb megoldás. És ahhoz kell a hit, a bizalom. És úgy lépek be a nyugalomba, és megtapasztalom az ő életét. Isten mindenütt jelen való. Isten mindig jelen van. És mindenhol. És rendelkezésre áll, hogy segítsen. Ott, ahol vagy, Isten jelen van. Rendelkezésre áll. Isten mindenható. Megvan a képesség, hogy véghez vigye ígéreteit. És segítsen szükség idején. Isten bölcs, végtelenül bölcs. Ami azt jelenti, hogy mindig tudja, mi a legjobb számunkra. Persze, de nem az van, ami a legjobb számomra. De az van, ami a legjobb számodra. Pontosan most ott vagy abban a helyzetben, ami a legjobb számodra. Nem, ez nem a legjobb számomra. Hagyj mondjam el, mi a legjobb számomra. Ilyen volt Habakuk is. Tudod, megpróbálta elmagyarázni, hogy ez nem jó, ez a terv. Meg kellett érteni, hogy Isten terve az nem az ő terve. És Isten terve jobb. El tudod fogadni? Valaki ezt kérdezte tőlem. Próbában, problémában, nehézségben. Húzódott, azt mondta, pásztor, én megőrülök. Én azt se tudom, mi Isten akarata. Tudod, ebben a helyzetben mi Isten akarata. Olyan jó volt azt mondani. Hát benne vagy. Tehát benne vagy. Lazíts, benne vagy. Benne vagy. Oké, Isten szuverén. Ez azt jelenti, hogy abszolút uralma van az univerzum felett, és abszolút uralma van az életünk minden körülménye felett. Még egyszer, az univerzum felett abszolút uralma van, és az életünk minden körülménye felett abszolút uralma van. Ő szuverén. Tehát belépni, nyugodni és lazítani, az ő jellemére hagyatkozni, hogy ilyen a mi Istenünk, az ő ígéreteire hagyatkozni, és az ő tervére hagyatkozni, és belépni a nyugalomba. Oké, úgyhogy hányan érzitek azt, hogy ott vagytok? Tudod mit? Hogyha nem, az nem baj. Tehát most nem arról szól az üzenetsorozat, hogy mind nyomás alatt kell, hogy éljünk. De jönni fog. Biztos. Biztos. Nem kopogtat. Oké? Tehát nem az, hogy... Nem figyelmeztet előre. A krízis nem figyelmeztet előre. Nem mondja azt, hogy 3 hét múlva. Okay. Készülj fel. Nem. Nem ad felkészülési időt. Illetve ez az üzenet, ez a sorozat, az Istennel való életünk, a felkészülési idő. És jön. És két lehetőségünk van. Ezt akarom csak megerősíteni. Az egyik az, hogy panaszkodunk, és zúgolódunk, és elégedetlenek vagyunk Isten tervével. És megpróbálunk kimenekülni belőle mindenáron, mert nagyon bűzlik nekünk. Istennek ez a jó terve. Oké? A másik lehetőség az az, hogy felnövünk. Felnövünk. Erről szól egyébként a zsidó levél. Nőj fel. Mit jelent felnőni? Hidd el Isten ígéreteit. Házasodj meg velük. Bízz ő benne. Menekülj hozzá. Nagyszerű lehetőség, mondja Isten. Most minden, amit hallottál, minden, amit olvastál, minden, amit tanultál, most alkalmazhatod. Tetszik az ötlet? Nem lehet egy olyan keresztény élet, ahol minden, amit hallok, minden, amit olvasok, minden, amit tudok, azt csak úgy teoretikusan tudhatom? Ilyen nincsen. Én gondoskodok róla, hogy mindet alkalmazhasd. Miért? Mert nem akarom, hogy egy elvont keresztény életed legyen, hanem egy valóban megélt. Isten örömével, békével, nyugalmával, életével jellemzett keresztény életed legyen. Ez pedig csak úgy tudlak rávenni benneteket, akkor fogtok szaladni hozzám, hogyha megengedem ezeket a dolgokat. És Isten végtelenül bölcső tudja, mire van szükségünk. Mi pedig bízhatunk ő benne. Bízhatunk ő benne. Sok Zsoltár így fejeződik be. Boldog az az ember, aki te benned bízik. Bízik. Oké, hajtsuk meg a fejünket. Köszönjük neked, Atyánk. Köszönjük azt, hogy nem a véletlen zónában vagyunk. Nem történtek véletlenek, sőt a jövőnkben sem fognak véletlenek történni velünk. Azt is köszönjük neked, Atyánk, hogy nem egy kiszámíthatatlan, őrült Istennek vagyunk a martalékai, hanem köszönjük azt, hogy egy szerető Atyának a kezébe vagyunk, aki Jézust, az ő fiát is értünk adta, saját fiának nem kedvezett. Köszönjük azt, hogy előttünk mentél be a nehézségeinkbe, azáltal, hogy a keresztre mentél, Úr Jézus, és elkészítetted számunkra a legnagyobb nyugalmat, a legnagyobb háborúságok közepette is. Atyám, imádkozom önmagamért és családomért és barátaimért, akik itt vannak ma, hogy fel tudjunk nőni. Elhagyjuk a gyerekes vádlást, hibáztatást, nyafogást, nyávogást. Hogy fel tudjunk nőni az érettségre. Azáltal, hogy újból és újból és újból alkalmazzuk az ígéretedet, és belépünk a nyugalomba. Mert megvan a nyugalma Isten népének. Hadd tapasztaljuk ezt meg hitáltal, mint erre kérünk Jézus fiad nevében. Amen. 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 Hallgassuk meg ezt a dalt.
Légy csendben, és tudd ő az Úr.
köszöntetek ennek a ma reggeli alkalomnak, ünneplésnek. Jó, hogy együtt ünnepelhetünk, nem? Tényleg Isten hűségét, Isten jóságát, Isten szuverenitását, Isten szeretetét, bölcsességét. Ja, úgyhogy el vagyunk bocsátva. Maradjatok közösségre, hogyha nem ismersz valakit, mutatkozz be neki, bátorítsátok egymást. Ja, Isten áldjon minket, sziasztok!